Kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Isten tiszteletünket a 72. Zsoltárunknak az első versével kezdjük el. A 72. Zsoltár, Uram, a te ítéletedet, ez pedig ismerős dallamra megy, úgyhogy... Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, ahogy ezt a Máté evangéliumában olvassuk a következőképpen. Így szólt Jézus a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329. dicséretünk második versét énekeljük keresztelőre készülve. Részletet olvasok fel igazán. A Jelenések könyve 4. része első verse: ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, kedves szülő, kedves gyülekezet, csak egy pici töredéket idéztem abból a rendkívüli nagyszabású látomásból, ami a Jelenések könyve, és nem is az a dolgunk most, hogy azt elemezzük, hanem ennek a látomásnak a kezdete, mert minden látomás alig, hanem így kezdődik legalábbis lélekben, hogy kinyílik egy ajtó a mennyben, az Isten kinyit egy ajtót, és valami módon ott ezen keresztül belépünk. Itt a jelenések könyvben az evangélista belép a mennyei nagy trónterembe. Én azt gondolom, hogy olyan szellemi valóságokról vesz tudomást, ami addig zárva volt előtte, nem tudott hozzájutni, és egyszerűen most kinyílik. Mi most egy földi valóságban vagyunk, nagyon is kézzelfogható valóságként itt van a gyermek, mégis azt gondolom, amikor elhozzuk őt ide, megkereszteljük, akkor egy ajtó kinyílik, amit az Isten nyitott ki, elsősorban az ő számára, de a szerettei számára is egy olyan helyre, ahova jó belépni, mert ott olyan lelki-szellemi valóságokat közöl velünk az Isten, amiért igazából érdemes itt ebben a világban élni, az ő szeretetéről, az ő evangéliumáról, megtapasztalni azt, mit jelent vele közösségben lenni, az Isten titkaiból megérteni valamit. Nagy pillanat ez, mert hisszük azt, hogy ez nem pusztán egy emberi szándék, hanem éppen a jelenések mondja az egyház uráról, Jézusról, hogy nála van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be. Mit jelent az, hogy Jézus a mennyben is úr, a földön is úr, kicsi gyermeknek az élete fölött is úr, mindnyájunk élete fölött úr, és az ő uralmának jele, az ő népe, ide vesszük most fel ebbe a népbe ezt a gyermeket, és ezzel kinyittatik az ajtó. Ettől kezdve emberfia ezt be nem zárhatja. Senki nem mondhatja, hogy ez most már nem érvényes tovább, mert nem mi nyitottuk ki az ajtót, hanem az Isten nyitotta ki. És nem lehet meg nem történni, tenni. Van tehát már valami elvehetetlen a birtokába, és azt hiszük, hogy ez a valami egyszer majd valakivé válik, megjelenik előtte, megérti, hogy ez az egyház ura, és az ő életének az ura. Ez pedig egy utat is jelent egyben, irány célt, amiben minden benne van, mondtam, ez a pályát, amit ő megfut, az Isten megajándékozza ezzel. Jézus magáról mondja egyébként, hogy én vagyok az ajtó, és az ő szíve nyílik most ki igazából ez a titok kisgyermek felé, ezért kereszteljük most meg az Isten szeretetébe, az ő csodálatos szeretet közösségébe. Hogy ez így lehessen, most meghallgatjuk a szülők-keresztülők fogadalom tételét, és most arra kérem, hogy tessenek ide kijönni az urasztala elé. Úgy nyitjuk, nagyon jó. És megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék, feleljék, akarjuk.
Akarjuk.
Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket háladó imádságban ezért a gyermekért. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálát adunk néked ezért a gyermekért, Hálát adunk néked azért, hogy egészséges, hogy megőrizted őt is, megőrizted az édesanyját. Köszönjük, hogy olyan helyre születhetett, ahol nagyon szeretik és vigyáznak rá. Köszönjük, hogy vannak felőle tervek, gondolatok, vágyak, és ezek a legjobbak, de azt is tudjuk, hogy a legjobb az, amit te gondolsz felőle. Kérünk, hogy valósíts meg az ő életébe, mindazoknak segítségével, akikre rábíztad őt. Így kérünk, hogy pecsételd el őt ígéreted szerint, szent lelkeddel, ezzel a sákramentummal, felvétessék a te néped közé. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Sándor Zsombor, én cégedet keresztelek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ez meg lehet törülni a fején, úgyis el lehet tenni ezt a kis. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Köszönöm szépen. Most tessenek a gyülekezet felé fordulni, és a gyülekezet áldásaképpen énekeljük el a 131. Zsoltár 3. versét. Foglaljuk el a helyünket, pont ennyi volt elég nekünk. És Isten tiszteletünk folytatásaként a 395. dicséretünket énekeljük. Isten szívén megpihenve.
Oh.
ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, Máté evangéliumának 22. részében, a 38. verstől a 46-ig legalábbis remélem. 34-től 40-ig, igen.
A nagy parancsolat. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé. Majd újabb kérdést tett fel nekik: Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja: Így szól az Úr az én uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki felelni egyetlen szót sem, és megkérdezni sem merte őt többé senki attól a naptól fogva.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Úrunk Istenünk, köszönjük néked ezt a mai napot. Köszönjük, hogy a mai nappal elkezdődik egy időszak, amikor jobban odafigyelünk reád, és azt is köszönjük, hogy egy családnak az életében is elkezdődik valaminek, a kisgyermeknek a megkeresztelésével, és köszönjük néked azt, hogy a te igéd mindig egyben új kezdet és magvetés mindenkor, mert szükségünk van rá. Ma is ezért vagyunk itt, hogy az az elkövesedett, elkeményedett, vagy éppen útszéli talaj, amivé a szívünk tud válni, akár néhány nap alatt is az alkalmas legyen az ige magvetésének befogadására. Ezért kérjük a te kegyelmedet, és könyörgünk ezért, áld meg bennünket, és védj kézbe a mi bensőnket, és hagyd tudjunk valóban teljes nyitottsággal reát figyelni, éppen azért, hogy ama bizonyos ajtón, aki te magad vagy, beléphessünk. Hallgass meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Gyerszek, segítsek. No, hát akkor most először is egy rendeset köszönjünk. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Mikor influenzás az óvi, tudod, akkor megy ez így a gyerekek. Na, még egyszer. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az, ez az, ez az. Már csak egészen röviden, nagyon szép idő van, ami egy kicsit aggódalomra is ad okot, ilyen, mert minden rügyezik, és az ember fél, villámgyorsan kell metszenni, holnap villámgyorsan permetezni, és efélék. De már szemügyre vettem, van egy kis fám, amit nagyon szeretek, ami direkt azért van oda ültetve előre, mert van egy célja, ez a bilóbafa. Ki hallott már a bilóbafáról? Hát ez egy érdekes, apám. Ha aminek a levele az nagyon fontos, mert a leveléből csinálják az agyfényező tablettát, amitől ugye nem leszünk olyan feledékenyek. Na most hát ez hozzá tartozik, hogy ezelőtt egy pár évvel észrevévén magam is, még ez egy jó pillanat, amikor ember észrevesz, hogy feledékeny, ültessek már egy bilóbafát, ugye, hogy ahogyan öregszem, majd nő a fa, és majd a leveleit egy kicsit megfőzöm teának, és akkor okosítom magam. Csak van egy probléma, hogy a bilóbafa iszonyú lassan nő, én viszont nagyon gyorsan öregszem, mert az ember élet ilyen. Úgyhogy nem maradtunk, késő kezdtem elültetni. Tudod, mikor kellett volna elültetni? Legalább 20 évvel ezelőtt. Most még mindig pont akkor a bokor, mint szinte egy centit nőtt talán. Látom, hogy rügyek vannak, hát nem nő. Úgyhogy most van egy ilyen gondom, hogy érzem a feledékenységem, a bilóbafa pedig nem nő. Hát ezt az ellentmondást már nem tudom feloldani. Nektek az nagyon jó lesz, hogyha ott marad, majd sok-sok évtized múlva, hogy van a kertben egy ilyen. Én pedig úgy döntöttem, hogy ha már így esett a dolog, akkor én rábízom az Úristenre, hogy ön dönts el, hogy mit felejtek el, és mit nem, jó? És akkor minden rendben van. Nem a vilóba, ha fogja az életünket megoldani, de azért nem baj, ha van a kertben egy olyan is, mert nagyon szép. Jó, majd megnézzük egyszer is, hogy mi is az a bilóbafa, jó? Úgy közelről, és nagyon vigyázunk rá itt a kertben, mert már van gránátalmánk, van füge, nagyon szépen nő, a gránátalma is terem, hát akkor még egy különleges lesz nekünk a bilóba, sőt még utoljára azt is elmondom, hoztam egy olyan növényt, ami meg télen nő igazán is virágzik, ott van a teraszon. Hogy mire ti nagyok lesztek, mindenféle gyönyörű növényeket tele lesz a kert, és akkor tudjuk, hogy ott a bilóba is, amit nem ettem meg. Hát ez van. Szervusztok, áldás, békesség! Keressük ki a 235. dicséretünk 4. versét, és énekeljük. 235. énekünk 4. verse. Adj szent lelket a tanítóknak. Istennek igéjét hallgassuk meg, amit az megiratott, ami számunkra a Máté evangéliumának 22. részében, az imént hallott igéből az első fele. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, nem túl hosszú idővel ezelőtt volt ez az ige, de hát most ideértünk a Mátéban, és hát ez külön egy kicsit nehézé tette a dolgot, mert ugye a nagy igéknek vannak kísértései vannak, és ez a nagy kísértés, hogy a nagy közhelyek kísértése. És aztán az is, hogy ezt a ige hirdető ki akarván védeni, hajlamos arra, hogy valami érdekeset mondjon. Ugye, amit még, ami esetleg egyáltalán nincs benne az igében, ugye, és hát ez egy olyan szellemi kihívás, hogy na én most majd mutatok valamit nektek. Tehát ezt kell elkerülni, ezt a kettőt. Ugye ez ilyen írástudói nagyképűség egy kicsit, hogy ezzel a kihívással is meg tudok birkózni, de hát ugye az igé az nem kihívás, hanem az meghívás, és hogyha engedelmeskedünk annak az igének, és oda megyünk magához az Úrhoz, akkor majd ő meg fogja mondani nekünk a lélek vezetésével, hogy mi is az üzenet, közli az ő gondolatát. Ez csupán csak azért mondom el, hogy közös útra hívjam a testvéreket, hiszen minden ige hirdetésnek ez az értelme. Tehát nagyon jól ismert az ige, az első három evangélium megőrizte, és a kérdés az, hogy vajon mi motiválja a kérdezőket, hiszen a kérdés maga is nehezen értelmezhető, hogy tudnik miért teszik fel. Ugye, mert ez az első, amit egy gyermek életében megtanul már egész korán, kisgyermekként, kívülről megtanul ez a bizonyos Sömá imádság, Hajlöv Izrael, és benne a nagy parancsolat, ugye az Úr a te Istened, vagy az Istenünk egyetlen Úr, szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Az evangéliumok tanúsága szerint, hogy ez a kérdés többféle motivációból eredhet itt, lehet provokáció, aztán lehet egy őszinte keresés, ugye oda megy Jézushoz a másik evangéliumban, hogy Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, és Jézus felel a nagy parancsolattal, aztán beszélgetnek erről, és elhangzik ez a mondat, hogy nem vagy messze az Isten országától. Tehát, hogy még egy platformra is tudnak kerülni a farizeusi kegyességben, és itt viszont csak ennyit olvasunk, hogy törvénytudó kísérteni akarta őt. De az ember azt gondolná, hogy hát csak nem megy be Jézus egy ilyen átlátszó csapdába, ennyire keveset feltételezni róla, hogy ezt fölteszem, aztán majd jól lebukik valami módon, de azért én azt gondolom, hogy arra számíthatott, hogyha Jézus gyökeresen mást tanít, ugye, mint ami a törvényben van, és ezt meggyőződéssel teszi, akkor nem hallgat el. Tehát itt van egy kis lélektani trükk talán benne, hogy akkor nem fog nekem valótlant állítani, megmondja, kibújik a szög a zsákból. De hát ezek csak emberi gondolatok, hogy az igében az van, hogy kísérteni akart őt, tehát ez egy provokáció. Minden esetre az biztos, hogy nehezen volt megmagyarázható a vallási vezetők számára, vagy ő nehezen értelmezték, hogy mi a Jézus viszonya a törvényhez. Ugye, ott voltak a szombati gyógyítások. Aztán átmennek a búzamezőn, ugye, és tulajdonképpen szombatnapon ott kalásztépkednek, munkát végeznek. A bőjtnek a kérdésében mi az, hogy a te tanítványaid nem bőjtölnek, és a tisztasági törvények miért nem mosnak kezet rituálisan. De hát azt lehet mondani, hogy vannak olyan törvények, amelyen nagyvonalú Jézus, ugye, és a farizeusi esetleg ilyen törvénytudói szempontból egyenesen botránkoznak ezen. Tehát bizony eldöntendő kérdés volt a számukra, hogy akkor mi is Jézus viszonya a törvényhez? Te mit tartasz a legfontosabbnak? Akkor menjünk csak rá a lényegre. Mi a te kiindulási pontod? Minek rendeled alá a többit is? Főként a tetteidet ebből következően mivel magyarázott? Tehát ugye valamiképpen megközelíteni Jézust és világossá tenni, hogy ő hogyan gondolkodik. És van egy nagyon izgalmas pillanat itt, mert ez az utolsó alkalom, hogy Jézust megkérdezhetik. A következő kis rövid jelenetben ugye már ő kérdez, és aztán már a szenvedés történet felé haladva már nincs több vita, nincs beszélgetés, hogy megkérdezzük, vitatkozunk, hanem a nyílt konfliktus van. Tehát ez egy döbbenetes dolog, tehát ami a gyerek számára kiskorában, ugye az első, amit megtanul, ez még egyszer utoljára megkérdezhetik tőle, hogy hogy is van ez, Mester. És Jézus válaszában nincsen új elem, hát mit mond, idézi a Mózes 5. könyvéből 6. fejezetet, a nagy parancsolatot, aztán idézi ugye a 3. könyvéből, 18. fejezetből pedig, ugye vagy 19-ből, ugye azt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Mind a kettő a törvényben van, mind a kettő szem előtt van, ugye Hillél is mondja, hogy ami neked rossz, azt ne tedd másnak, ugye a fele barátról is gondolkodtak, sőt, valahol valamelyik mondja azt, hogy a törvény lényege, kérdezik rabbit, hogy mi a lényeg, azt mondja, fele barát szeretet. Tehát megvannak ezek az elemek már, beszélnek róla, és Jézus ennek a kettőt szorosan összekapcsolja, és ez szokatlan, de nem lép ki vele a törvény adta keretekből. Tehát ez nagyon fontos, ugye, azt lehet mondani, illetve nem lehet azt mondani, hogy hát miket beszél ez, honnan veszi ezt, onnan, amit te is minden nap hallasz, onnan veszi az Istennek a kijelentéséből. Ugye, hogy tovább lépjünk, ugye a farizeusi kereszténységnek a, farizeusi elszólás, ugye, tehát a farizeusi kegyességnek az alapja, az a gondolat, ami a három Mózesből indul ki, hogy őrizzétek meg rendelkezéseimet, döntéseimet, mert aki megcselekszi, azokat él általuk megőrizni, rendelkezéseket, törvényeket, és megcselekedni azokat, és él általuk. Ugye megvilágítja ez az egész zsidó kegyességet. Ott van a fáradozás, hogy a törvény egészét minden részletében meg kell tartani, és valahol az a rejtett tudat is ott van, hogy hát tulajdonképpen nem lehetséges. Ugye 613 törvény és rendelet, ami összegyűjtöttek addigra, nem csak direkt és közvetlenül az igéből, az atyák hagyományából, hogyha ezt mind megtartjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy rendben van. Ugye nem lehet megcsinálni, lehet ezt mondani, gondoljunk gazdag ifjúnak is ott van, ugye, amikor Jézus mondja, hogy Mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Hát már mindent megtettem, tehát érzem, hogy a dologgal gond van. Tehát az igazi kérdés nem az, hogy melyik a nagy parancsolat, ezt a gyerek is tudja. Az igazi kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a törvényt, aminek a foglalata, ugye a nagy parancsolat betölteni. Nem annyira ismeretről van tehát szó ezekben a vitákban, hanem a cselekvésről, arról, hogy hogyan lehetek tökéletes az Isten, mit kell még tennem, hiszen Jézus is mond ilyet, ugye a hegyi beszédben, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Az is egy cselekvési program, a hegyi beszéd. Tehát ez volt az Isten iránti szeretetnek a jele, a buzgóságnak a jele, hogy cselekedni még többet, még erősebben, még nagyobb mennyiségben a cselekvés. Tehát nagyon fontos. De akkor mi a különbség, ugye Jézus és a farizeusok gondolkodása vagy vallása között? Mi a különbség? Aközött, amit Jézus hirdet meg, amik ugyanazokra az igékre hivatkozik. Ugye, mint a törvény emberei. Hát nyilván szükségünk van azért más igékre is itt. János apostolnak a levelében olvassuk ezt, ezt mondja, abban nyilvánul meg az Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el az Isten világába, vagy Isten a világba, hogy éljünk általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket. De pillanatra, amit már korrigálnunk kell a gondolkodásunk, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Meg kell látnunk valamit, ugye Jézus Krisztusban való hit nélkül a szeretet, tudnék az Isten szeretete, az csak vallásos teljesítmények sorozata. Miért? Azért, mert más a forrás. Ugye az én szívem, az én lelkem, az én erőm a forrás, vagy pedig ő az, akiről azt mondja, hogy ő az Isten szeretete. Az, hogy elküldte az ő fiát. Ugye mindent megteszek teljes erőbedobással, hiszen ezt mondja a törvény, talán még vallásos csúcsformába is lehet lendülni. Tegnap volt ugye az a várt boxmeccs este, ugyan hallgattam, azt elaludtam, bevallom, de elmondta a boxoló, a madár, hogy ő fölkészült, azt mondja, hogy ennél többet már nem lehet tenni. Meglátjuk. Győzött, mint tudjuk, de az egy más kérdés, mert megköszönt az Istennek egyébként a rádióba, de ezt csak zárójelbe teszem. Azt mondta, hogy mindent megtettem, aztán, hogy mi lesz belőle, ki ütnek, nem ütnek, megvernek, ez majd kiderül. De hát a keresztény hit, vagy egyáltalán az Istennel kapcsolat, az nem arról szól, hogy meccset vívunk az Úristennel, ugye, nem arról szól, hogy beszállunk ebbe a szent ringbe, és küzdünk, aztán ilyen szent hatalmas pofonokat kapunk és kiesünk, ugye? Tehát mondhatni, hogy ez a vallásos út, ez tiszteletre méltó és tarthatatlan. Tehát akkor miről van itt szó? Arról, hogy Jézus tesz egy ajánlatot ezeken az igéken keresztül. Ugyanazt hallják, amit eddig, és mégis egészen más. Ugye? Azoknak szól az ajánlat, akik Krisztusban tapasztalják meg az Isten szeretetét, akiknek az Isten fia lesz a forrása a szeretetnek, és nem a saját maga. Ugye, amikor azt mondja, szeresd az Urat Krisztus által, de szeresd a fele barátodat Krisztusban, vagy Krisztus által, szeresd magadat Krisztus által, mert ő maga a szeretet forrása. És ezt miért kell annyira hangsúlyozni? Mert ez a krisztusi lehetőségünk, ez nincs önmagunktól. Nem következik abból, hogy én ezt szeretném, mert összetört, ugye ez a bűn kérdése, elintézte ezt bennem, ezt az Isten képűséget. Én azért tudok szeretni, mert Isten képmása vagyok. De az összetört darabokra tört, akkor nem tudok. Akkor azt hiszem, ugye az ő képmására teremtettünk, és ez tönkre ment, ezért nem tudunk szeretni se Isten, se embert, se önmagunkat. Csak a Krisztussal való találkozásban, járásban, az ő követésében áll helyre. Egyébként ugye lemerülő akkumulátorok vagyunk, és a nagy szeretetből, nagy lendületből ugye, mi lesz? Lemerülés lesz. Toljuk az életünk kocsiját teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből, ugye valami benzinkút felé próbálnánk, mert menet közben lemerült, valaképpen mondta, hogy úgy jöttünk, hogy épp az utolsó 50 méter toltuk. De még mind a három, a szívem, a lelkem, az erőm fel nem mondja a szolgálatot. Ugye? Meg én megpróbáltam. És ilyenkor aztán egy másik üzemanyaggal telítődünk, a gyűlölet, harag, sértődöttség, csalódottság. Csalódtam az Istenben, gyűlölöm a fele barátom, s utálom magam. Ugye ismerjük ezt a klasszikus depressziót. Így. Mert megpróbáltuk, nagyon akartuk szeretni az Istent, nagyon akartuk szeretni a fele barátok, meg magunkat is, de hát valahogy nem erültünk, ugye? Megszólíthatatlan vagyok. Jézus pedig azt mondja, hogy próbáljuk meg újra együtt. Ugye megtalálni a dolgok közepét, ahogy összetudnánk rakni, és összetudjuk az életünket. Nem tehát a vallásos ringbe kell visszaszállni, és újra kezdeni a küzdelmet. Ugye ezt érezzük, hogy ez már nem a járható út, hanem vele kell közösségbe kerülni. Nem kívánja azt tőlem, hogy kezdjem el szeretni az Istent, a Szent Háromságot, a dogmatikát, az egyházat, az ostoba fele barátot, csak fogadjam el azt, hogy ő benne, az Isten szeret engem. Ugye? Ha vissza tudok nézni őre ezután, akkor már elkezd gyógyulni, hogy így mondjam, az az arc bennem. Ugye a krisztusi vonások elkezdenek mégiscsak átütni az elmerevedett, vagy szinte elembertelenedett arcvonásunkon. Visszaemberesedem, és képes leszek arra, hogy válaszoljak, ugye, ha megszólítanak, és én is meg tudok másokat szólítani, vele kapcsolódik akkor már a fele barát az életembe, akkor átélem azt, hogy az Istennel is kapcsolatban vagyok, mégpedig javítható kapcsolatban, szépen. És akkor lehet, hogy már a tükörbe is bele tudok nézni. Merjünk erre az útra lépni és elindulni, és ilyenkor hatalmas segítség ez a Jézusi ajánlat. Tehát hogy lehet kiismerni magam ebben a bonyolult létben, ezeknek a kapcsolatoknak a dzsungelében és döntésekben, ami naponta kell helytállnom. Hogyan cselekedjem helyesen, ami tetszik az Istennek, engem is felemel, a fele barátot is testvérnek tekinti, úgyhogy figyelek Jézus parancsára, elsősorban arra, amit ő mondott az első és második parancsra, minden parancsnak etikai rendszernek, erkölcsi gondolatnak a mérlege ez, amit lehet mérlegelni ebben a rezentő erkölcsi szellemi zűrzavarban. Innen mindjárt kezd világosodni a dolog. Tehát nem az az út, hogy az edzőm újra meg újra felmos engem, a lelkész, a lelki gondozó, és megyünk visszaharcolni. Nyilván van, amikor erre szükség van, a törvénnyel, a saját emberi nyomorúságaimmal, a közösség nyomásával, hanem közösségre jutok azzal, aki a szeretet, az Úr Jézus Krisztus. Tehát vele akarom élni a dolgaimat, őt akarom követni, és közben hallgatok a tanácsára. Van egy mérce, egy iránytű, így eszembe jutott ez a kép, hogy ő a kapitány, de én vagyok a kormányos, és akkor együtt ketten ő mondja, hogy na erre kell menni, mert már van egy tájékozódási pontunk. Ugye együtt működünk azon, hogy hogyan s merre kell a kormányt tekerni. Egyetlen feltétele van ennek, hogy a következő résznek is van szerepe, ugye ez egy nagyon érdekes, csak utalok rá, akkor Jézus kérdez, vagy visszakérdez, és megfogja ott az okoskodókat, a 110. Zsoltár versét idézi, ugye így szól az Úr az én Uramhoz, és azt mondja, hogy hogy van ez, hogyha Dávid fiáról van szó, ugye akkor hogy nevezheti urának, tulajdonképpen most akkor kinek az ura. Ugye egyetlen egy esetben lehetséges ez, ugye, hogyha a Mesiás Dávid fia, akkor ugye Dávidot hogy nevezi urának, hogy világos legyen még egyszer, ha ez a bizonyos Dávid fia, akit várnak, aki a Mesiás a váradalmak középpontjában van, az Isten fia maga. Ebben az esetben mások a viszonyok. Márpedig ugye Jézust Dávid fiának kezdik nevezni. Ugye a jerikói vakok, ugye? Dávid fia, könyörülj rajtunk. A jeruzsálemi bevonulás, Hozsánna magasságos mennyekben az Istennek, ugye, és utána ugye, a Dávid fiának. A kánaáni asszony, ugye, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Tehát, ha valaki felismeri és megvallja, hogy ő, ahogyan ezt az evangéliumok előnkbe adják, az Isten fia, ugye, hogy benne valóban az Isten jött közénk, aki nem követel, hanem az Isten szeretetével közelít. Ugye, erre tudunk felelni. És ezt minőségi módon is tudjuk tenni. Van hozzá egy mérlegünk, van egy iránytűnk, amire rátesszük a dolgainkat és másokét, és aztán döntést hozunk az irányról, de a módjáról is, azt, hogy hogyan is te cselekedjünk, hogyan beszéljünk, gondolkodjunk. Ott van a nagy parancsolat. Másképpen a szeretet kettős nagy parancsa. Erre valóban mindent rá lehet tenni, és ahhoz igazítani a dolgainkat. Legfeljebb szokatlanul kezdünk viselkedni. Ugye? Legfeljebb eltérünk azoktól a viselkedési módoktól, amire általában is szocializálva vagyunk, és ahogy sokszor a környezetünk viselkedik. Ugye? Újszerűen, az Isten fiához méltóan, az Istenhez méltó módon, Pál hányszor mondja, hogy viseljétek magatokat az Istenhez méltóan. Vele együtt halljuk meg a nagy parancsolatot, illetve csak vele szabad meghallani. Ha magunk erejéből akarunk ugye, megszentülni és már megjavulni végre, akkor nálunk sokkal nagyobb szentek ki fognak ütni a nyerekből. Ha vele, akkor a szívünkben lakozik, a lelkünkben. Ugye, egész ember valónkból van szó, és az elég erőt is fog adni hozzá. És akkor elindulunk a cél felé, ugye a telosz felé, ahogy már ezt megtanultuk a hegyi beszédnél, és a telosz felé menő ember, az teleiosz is tökéletesnek fordítja az írás. Tehát a befejező gondolat, tehát lehet így is, hogy a nagy parancsolat, mint kihívás, ugye, hát ez egy nagyon fontos kihívás. Például kihívás mondjuk a feleségem irányába, az anyósom irányába, a barátom a vejem irányába, a főnököm irányába, akkor ez egy kihívás. Lehet róla szó, megpróbálom a gyülekezet irányába is, de könnyen kinéz belőle olyankor, hogy bizony erősebb megbizonyul a ringben, amikor meg akarom vívni a szeretett meccsét. És lehet amúgy is, hogy találkozás lesz belőle, ahogyan itt az igében is. Találkozás lesz belőle az Úrral, és akkor megkapom segítségül a nagy parancsolatot. Hozzá az erőt, hozzá a tudást, a lendületet, és annak az örömét is. De Isten lelke vezessen bennünket ebben, hogy elkezdjük megtanulni azt, hogy Jézus mikor ezt mondja, akkor egy csodálatos ajánlatot ad, egy csodálatos szabadságra vezet bennünket azzal, hogy vele találkozom, vele fölismerem benne az én Istenemet és az én Uramat, és akkor a nagy parancsolat lesz az az út, amin járni akarok, nem akarok máson járni. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Kedves testvérek, a 472. dicséretünket keressük ki, annak 5. versét énekeljük. Áldott Jézus, a földre jöttél. Urunk Istenünk, megköszönjük néked azt, hogy te mindig elsősorban arra nézel, hogy mi emberek vagyunk. Nem az ember feletti felé akarsz bennünket terelni, de nem is engeded, hogy az ember alattivá váljon a szívünk, lelkünk és az életünk, hanem Krisztus által és Krisztus felé. És köszönjük, hogy ez a lehetőség adatott a te népednek. Megvalljuk azt, hogy bizony sokszor ez nem látszik meg rajtunk igazán, de hálát adunk minden olyan arcvonásért, ami mégis kirajzolódik a mi arcunkon, ami arra tesz, vagy arról tesz bizonyságot, hogy mi párbeszédben vagyunk veled, hogy megszólítasz bennünket, és mi válaszolunk, és ezért így tudunk a fele barátra is figyelni, megszólítunk és megszólítatunk, és így tudunk együtt menni az úton, te népetként, észrevéve azt, aki rászorul, észrevéve azt, aki nem tud szólni, és így kérjünk azért, hogy minden ilyen irányú mulasztásunkat is kezdjük el felszámolni. Hadd könyörögjünk most a mi gyülekezetünkért, hadd könyörögjünk azért a kicsi gyermekért, aki itt volt ma közöttünk, és megkeresztelhettük a te nevedben. Hadd könyörögjünk azokért, akik éppen a véget, a befejezést élték meg, és úgy gondolják, hogy nincs tovább út, és be van fejezve ennyi, hogy lássák meg a te szeretetednek nagyságát. És mi magunk, akik az úton vagyunk, akik napi terhek között vagyunk, sokszor nem gondolva arra, hogy bizony száll a forgács a szilánk, amikor próbálunk magunknak utat törni. Taníts meg bennünket a te népedként élni, szeretett közösségben lenni és úgy elvégezni a reánk bízottakat, önmagunkról is gondoskodva és jól gondolkodva, egymásról is és mindenek előtt te rólad. Légy velünk a jövő hétnek dolgaiban, áld meg a mi ünneplésünket, könyörgünk a mi népünkért, könyörgünk a leáváró napokért, hetekért, hogy józan módon, igazi, tiszta emberséggel, tiszta szívvel tegye azt, amit tennie kell, és amit gondol, így áld meg bennünket, és hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten tisztelet után maradjunk itt együtt, szeretett vendégség van, a ifjúság készítette nagy szeretettel, úgyhogy éljünk ezzel a lehetőséget a jó időben, itt lehetünk a gyűlteremben és a teraszon is. Délután ifjúsági órák, hétfőn pedig énekkar, kedden babamakör, este bibliaóra. Szerdán a nyugdíjas bibliaórát megtartjuk, és szerda délután pedig az újházi kört. Csütörtök reggel szintén bibliaóra van, és egyébként pedig a konfirmációk a megszokott időben, szombaton délelőtt pedig fontos a hittanóráról tudnunk, itt a gyülekezeti teremben. A mai istentiszteleten Szalontai Otto testvérünk olvasta az ígét. A mai napon megkereszteltük Berki Sándor Zsombort, Mészáros Ágnes és Berki Sándor gyermekét. Isten áldását kérjük az életükre, szeretettel köszöntjük őket a mi közösségünkben. De elmúlt héten utolsó útjára kísértük ki Kutasi Ferenc atyánk fiát 75 éves korában. Ravatala felett az evangéliumot a Prédikátor könyve és zsidókhoz írt levél alapján hirdettük. Reggel fogja magvetéshez, ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül, ez vagy amaz, vagy mindkettő jó lesz. A zsidó levélből a szombati nyugalom még ezután vár az Isten népére, Isten vigasztaló szeretete vegye körül a családot, és a gyülekezet hordozza imádságban a gyászolókat. És akkor átadom a szót Gondolk úrnak.
Kedves testvérek, a héten, pénteken, március 14-én délelőtt 8:30 lesz az iskolában ünnepi megemlékezés, melyen aláírás kerül a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégiummal, a Székely Mikó Kollégiummal a testvéristori kapcsolat, illetve az iskola hoz nekünk ennek keretében egy székely zászlót, amit kitűzünk a mi iskolánkra. Jön az igazgató, iskola igazgatója, igazgató helyettese, és jó lenne, hogy akkor a gyülekezet is képviseltesse magát minél több résztvevővel. A iskolákban már elvileg kellett, hogy adjanak tájékoztatást a hitoktatásról. Hát hallottam, hogy volt olyan iskola, ahol inkább ellenreklámot csináltak, gyakorlatilag rágalmazást, úgyhogy erre figyeljünk oda, hogy időnként iskolák azok nem semlegesek, hanem kimondottan ellenségesek, és ezt is vegyük figyelembe akkor, mikor iskolát választunk. Ne csak a divatra figyeljünk oda. A iskolákkal kapcsolatos még az, hogy holnap van az utolsó nap, amikor a mi iskolánkban jelentkezési lapot le lehet adni, tehát aki esetleg gyülekezeti tag és valamiért elfelejtette eddig, akkor a nagyon sürgősen lépjen. Itt van igazgató úr, úgyhogy egyből kezébe is lehet talán adni. A óvodában még április közepéig lehet hozni a jelentkezési lapokat. Készüljünk arra, hogy március 25-én a budafoki esték keretében találkozás az XY és Z generációval, mottóval tart majd bevezető előadást Koronka Lajos szakközépiskolai igazgató és Pozsonyi úti presbiter, és Bence Péter iskolánk igazgatója. Mindenkit szeretettel várunk erre a nagyon aktuális témára, szülőket, nagyszülőket, meg tulajdonképpen abban a generációban jó néhányan beleesnek a gyülekezeti tagokból is. A új házi kör indult, ami már nem is annyira új, mert már hosszabb ideje megy, de lehet jelentkezni rá Csűrös Andrásnál és Vandánál. Azt is kérjük, hogy május 30-a és június 1-e között jön hozzánk a testvérgyülekezetünk, Mező Panit 50 fős küldöttsége. A házigazdák jelentkezését várjuk Szalontai Károlynál, akik szállást tudnának adni. És végül, de nem utolsósorban megjelent a bibliaolvasó kalauz, még mindig lehet kapni, a hírlevelünk is, és az 1%-os tájékoztató lapot is el lehet vinni a pénztárosi asztalnál, erre is gondoljunk, hiszen az 1%-ból támogatjuk például a hittantáborainkat. És akkor a hittantáborral kapcsolatban én ugyan fölírtam, de valahol nem találom a felírást, hogy már lehet jelentkezni a hittantáborra is, mégpedig a Mátraházán lesz, és július 7-e és 12-e között Ábrám Angéla hitoktatónál lehet rá jelentkezni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Keressük ki a 199. dicséretünket, és énekeljük befejezésül. Adjunk hálákat az Atya Istennek! Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.